Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, még nem késő. Erre szólított fel az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán, a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden Ferenc pápa a Vatikánban a Szegények Világnapján. A vatikáni audiencieteremben felállított asztalokon lazanyát, fasírtot és zöldségköretet szolgáltak fel. A Szentatya szokás szerint az egyik asztalnál foglalt helyet. A római és olasz plébániákról érkezett vendégeket a Vörös Kereszt önkéntesei kísérték. A szegényeknek szentelt nap alkalmából egész héten ingyenes szakorvosi ellátást biztosítottak a Szent Péter tér egyik oldalában kialakított rendelőben borbély szolgáltatással és zuhanyzókkal. Ferenc pápa 2018-ban vezette be a Szegények Egyházi Világnapját, amelyet minden évben a szegények oltalmazójának tartott Szent Márton ünnepnapja utáni vasárnap rendezünk meg. A Szent Péter Bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén Ferenc pápa áldását adta 13 kulcsra, amelyek a világ 13 országában építendő menedékeket jelképezték. Rászorulóknak szánt otthonokról van szó, amelyeket a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából a Vatikán finanszírozásával a Fanwin Homeless Alliance egyházi szervezet hoz létre Ausztráliában, Brazíliában, Kambodzsában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Csillében, Kosztarikában, Szenegában, Tanzániában, Tongában, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Szíriában és Ukrajnában. A pápa megjegyezte, a világban tapasztalt tömeges éhezés problémája megoldása mellett az apró gesztusokra is figyeljünk, amit minden nap tehetünk saját környezetünkben. A Szentatya az egyház, a kormányok, a nemzetközi szervezetek cselekvését szorgalmazta. Ismételt békefelhívást tett, és az Ukrajnában, a Közel-Keleten, Myanmarban és Szudánban folyó háborúk leállítását sürgette. Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olasz Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%, 26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondos órát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5-ös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok, 1950. január 16-án született Gyöngyös-Tarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
4 kápláni helye volt, gyakorlatilag minden kápláni helyen egy-egy évig teljesített, igen, szolgálatot. Mezőkövest, Jézus szíve plébánián, igen, Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is.
Így van.
Polgáron 2 évig volt
ott
kaplán.
2 évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végiggondolni az életet? No, azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végiggondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondta volna, hogy az nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akit de úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha máshogyan helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesden nem lehetett az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy 2-3 nővére ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagában jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor abból a találkozásból más helyzetben jó gondolata támadt, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maga települések óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberekkel, nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, meg én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk. Ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebből veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem sót.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, nekem mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem citkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak. Sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kihagyni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tisza őrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a káplánok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Tiszaős az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. Azt akkor kineveztek oda plebánosnak. A falu menőhely volt, a Tiszaős is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között, tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaős a kassai káplánnak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káplán gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva. Két legcsúfobb épület volt a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Azt anyám nem találtak meg. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak meg. Olyan elhagyatott özé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki? Hát akkor már ott laktunk, mert én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is
épített. A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van a templomban. Ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer-háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni, úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkodnék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, az tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helyben lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért meg tud csinálni sok mindent, meg mindent, és azt mondták, hogy vállaljam el a plebániát, mert úgyis megcsinálom. De nem vállaltam, mert még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plebániát, akkor még az végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként. Hát erre nekem még volt a segítségem. Még most is működhetek. Ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tisza őrsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, de közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a Jóistenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást, mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya, rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hitoktatást a 4 év alatt. A templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha lesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még olyan, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-ben kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafürednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigart, mert az volt a szomszédfalú. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták vízre, az nem tudott autót vezetni. Mondom, hogy csinálom, de nagyon jó volt. Így a 2 őrsön laktam, még örvény. Azt mondták az örvényiek, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Nos, ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról, hát reggel köd van a szobában. Hú, mondom, hát nem jó van. És ott volt, akkor mit csináltam, a köd ott volt. Irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de ott nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre. Nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a kilódás az elment teljesen júniusig. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szememben, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt, tehát 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Az 1-2-re beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-ben, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Most azt szépen a lézerrel, azt nem tudom másképp mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi nagyon rossz volt, hogy azzal már nem tudott mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat, azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe, október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az ugye az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni, mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami, és jártam ott azt a határrészet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-ben, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem, az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne, nem tudok olvasni. Az is beérzett. Hol irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben, hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi miseszöveget, hogy hát tudjak misézni, otthon csak magam.
Hatalmas akaraterő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem a irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert valami szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben, akkor plébános, mert öreg volt, nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, hogy jó, elkezdtem, és akkor ment. Szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam, mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne, hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járja, meg utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a miserészeket, amelyek úgy gondoltam, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozsmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok, tehát hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig. A napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentlecke, meg olvasmány csak pár darabban, hogyha nincs senki.
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papi Ildikó beszélgetett. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a hiszteroszkópiáról, vagyis a mély tükrözésről beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, amelynek tehát az a lényege, hogy tájékoztassuk a hallgatónkat erről a bizonyos hiszteroszkópiáról. Ez tulajdonképpen mi?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A hiszteroszkópia az egy nagyon érdekes tudomány, gyakorlatilag ez egy műtét, egy beavatkozás, amit egy nagyon hosszú és vékony eszközzel végzünk. Gyakorlatilag a mély tükrözéssel a mély üregét tudjuk egy nagyon vékony kamerával megvizsgálni, amit a mély szájon keresztül vezetünk be, és ezzel a kamerával egy nagyon jó felbontású, nagyított és pontos képet tudunk adni arról, hogy igazából mi is van a méhen belül. Ezzel felfedezhetők fejlődési rendellenességek, mély tükrözés során lehet gyakorlatilag a méhnek az állapotáról, a méh nyálkahártyáról, így van, mindenféle eltérésű felvilágosítást kapni. A petevezeték átjárhatóságának is van indirekt jele, ami alapján meg tudjuk mondani esetleg, hogy valakinek elzáródott vagy nem záródott el a petevezetéke. És igazából most már, ahogy úgy látjuk, ahogy telik itt az idő, egyre jobban a most már ilyen daganatos megbetegedések diagnosztizálásában is egyre nagyobb teret kap. Régebben még azt mondták, hogy még test daganatok esetén nem szabad hiszteroszkópiát végezni, most már ez az álláspont is egyre inkább kezd megdőlni. Úgyhogy a hiszteroszkóp az egy nagyon széles tárháza annak, hogy tudunk méhen belüli patológiákat, méhen belüli elváltozásokat diagnosztizálni, és műtétileg is megoldani.
Tehát ez gyakorlatilag egy műszer, egy kis kütyűnek a neve, amiről a vizsgálat kapta az elnevezést?
Így van, pontosan. Tehát maga a hiszteroszkóp az egy műszer. Nem olyan kicsi, egyébként csak maga, amit bevezetünk, az nagyon kicsi, nagyon vékony, de egyébként ez egy hatalmas nagy toronyhoz van hozzákötve. Itt hatalmasnak kijelző, látjuk ilyenkor a mélyüregét, és ehhez van egy ilyen rendszer, ami a folyadékot közben áramoltatja ezen az eszközön keresztül, ez a mélyüregét egy picit kitágítja, úgyhogy ez egyébként maga az eszköz egy összességében egy nagy eszköz, egy nagy készülék, de maga, amit mi bevezetünk, az csak egy nagyon pici kis optika, egy nagyon pici vékony kamera.
Tehát ott az agyabba, a toronyba tulajdonképpen, ugye?
Van,
és
van,
ott
pontosan
lehet válogatni, hogy most én milyen irányba próbálom a vizsgálatot végezni?
Így van, még a beállításokon is tudunk változtatni, annak megfelelően, hogy mire vagyunk kíváncsiak egy ilyen beavatkozásnál.
Ez egy új szer vagy dolog, ez a hiszteroszkóp pia, vagy ez volt régen is?
Inkább úgy mondanám, hogy egyre inkább tör előre, régebben is volt. Régebb, így van, tehát gyakorlatilag ez is az endoszkópiának egy formája, a laparoszkópiával együtt, ez már évtizedek óta ismert, de nyilván, ahogy most már telik az idő, akkorral egyre precízebbek a műszerek, egyre jobb felbontásúak a műszerek, egyre jobb eszközeink vannak hozzájuk. Itt egyébként a kórházban is pont most kaptunk egy új hiszteroszkópos eszközt, úgyhogy mivel egyre jobbak a készülékek, egyre több dolgot tudunk megoldani hiszteroszkóppal, és egyre fontosabb eszközzel mindennapi diagnosztikánknak. Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne végeznénk ilyen beavatkozást most már.
Azt olvastam róla, hogy ugye korábban hagyományosan ilyen altatásos módszerrel végezték el ezeket a vizsgálatokat, most pedig lényegesen humánusabb formában történhet. Altatást is mellőzi?
nagyon tájékozott vagy, így van. Van ilyen formája is. Attól függően válasz, lehet ezt megválasztani, hogy kinek milyen beavatkozást kell végezni. Egy-egy diagnosztikus beavatkozást meg lehet csinálni akár altatás nélkül is, és egy-egy kisebb műtéti beavatkozást, amikor már operatív, tehát amikor már konkrét műtéti beavatkozásról van szó, ott is meg lehet csinálni akár altatás nélkül. Azt azért tudni kell, hogy ezekben az esetekben is sokszor valamilyen helyi érzéstelenítő anyagot, vagy esetleg egy kis bódítást alkalmazunk, mert azért kellemetlen tud ez lenni, de azokban az esetekben, amikor pedig a nagyobb a műtéti megterelés, tehát egy esetleg egy nagyobb polipot, egy nagyobb miomát szeretnénk méhen belülről eltávolítani, akkor mindenképpen az altatást szoktuk ajánlani. És akkor, amit kérdeztél, van egy ilyen változata is ennek, hogy office hiszteroszkópia. Ezeket az office hiszteroszkópokat inkább a magánszektorokban használják a mai világban.
Ezek hivatal, pedig
office. Abszolút, ez abszolút hivatalos dolog. Csakan itt arról van szó, hogy itt tényleg semmilyen érzéstelenítés nincsen, ez maga az eszköz is egyébként jóval keskenyebb, jóval kisebb, és ezeket az office hiszteroszkópokat is egyébként nagyon jó képet adnak ezekkel, és a diagnosztikának egy jelentős részét szépen meg lehet oldani, de természetesen azért itt a kórházon belül, amiket végzünk, ezek a nagyobb műtéti beavatkozások, és egy kicsit, hogy is mondjam, nehezebb esetek, itt mindenképpen az altatásos műtéteket csináljuk.
Ezek a gépek, ugye, hogy most érkezett nemrég az osztályra,
így,
ezek drágák?
Igen, nagyon drágák.
Nagyon drágák?
Igen, egy-egy ilyen, tehát több millió forintba kerül egy ilyen készülék, és ez csak maga az az eszköz, amit a mély üregébe vezetünk, és amivel magát a műtétet végezzük, de ez ebben nem számít még bele az a nagy torony, aminek ott kell lenni mellette, a kijelzővel, a vízforgató berendezéssel, az áramkörökkel, az egy teljesen más kategória.
Én akkor meg szoktam kérdezni, most is megkérdezem, hogy meg kell tanulni ezt külön kezelni, nem?
Ez így van. Erre is vannak különböző kongresszusok, ahol ilyenekről tanulunk. Egyébként mi több kollégámmal együtt külföldön is jártunk ilyen hiszteroszkópos tréningeken, ahol nagyon érdekes eszközökkel tanították ezt a műtétet. Gyakorlatilag egy ilyen számítógépes program, és egy igazi hiszteroszkópot kaptunk a kezünkbe, és egy számítógépes programmal, mint egy videójáték úgy tudtuk megtanulni, és különböző daganatokat, miomákat kellett megoldanunk, és ez a számítógép ezt pontozta, hogy mi ezt a beavatkozást hogy végezzük, teljesen áttekintettük el a mély üreget, és a végén kiírta a hibáinkat, hogy mi az, amikkel javítani kell, és addig tudtunk gyakorolni, amit tökéletesen meg nem tudtuk csinálni.
Fantasztikus még hallgatni is egyébként. Tehát a diagnosztizálásban, meg bizonyos értelemben a műtétben is, műtétek elvégzésében is óriási jelentősége van.
Így van. A diagnosztikában nagyon sokszor használjuk olyankor, amikor más lehetőség nem igazán van, amikor például ultrahangon találunk valamit, amiről nem tudjuk biztosan, hogy mi is lehet az. És akkor azt tudjuk mondani, hogy rendben, akkor nézzük meg, hogy mi is az, amit itt találhatunk. És akkor ez a legkézenfekvőbb, ez egy nagyon vékony kis kamera, 3 mm egyébként az átmérője, ezzel a kis kamerával bemegyünk, és ami ultrahanggal nem volt biztos, a szemmel már biztos. És nyilván, ha már ott vagyunk, és látjuk az elváltozást, akkor sokkal jobb, mert esetleg tudunk belőle szövet arra is mintát venni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy miről is van szó. Ugyancsak diagnosztikus eszközként használjuk, és a leggyakrabban talán ilyenkor használjuk meddőségi kivizsgálás során. Egyébként kötelező része is a meddőségi kivizsgálásának a hiszteroszkópia, ami azt jelenti, hogy a mély üregét át kell tekinteni, megnézni, hogy esetleg a kívánt terhesség miért nem jön létre, miért nem tud beágyazódni oda, hogy megterménykénytett petesejt, látunk-e bármilyen méhen belüli fejlődési rendellenességet, ami előtt esetleg sem ultrahanggal, sem más képalkotóval addig nem látszott, és ezzel nagyon jó lehet ítélni, úgyhogy ez egy gyakorlatilag egy elengedhetetlen része a meddőségi kivizsgálásnak a hiszteroszkópia, és még azt is látjuk egyébként, hogy a petevezetékek irányában van-e áramlása a folyadéknak, tehát azt is meg tudjuk ítélni, hogy esetleg valamelyik petevezetéke elzáródhatott-e, mert nyilván, hogyha elzáródott, ez is probléma, ez is meddőséghez vezethet.
Hát, hogy a tájékozódásomat még tovább titoktassam, ugye olvastam ilyeneket, hogy petevezeték átjárhatóságát most már ezzel javítani lehet.
Így van.
Meg az is, hogy az endometriózis, amiről már beszélgettünk, ugye, és elég sok fiatalt is érint az endometriózis, ezeknek a felderítésében, de kezelésében, vagy orvoslásában is?
Igen, azok nagyon, igen, abszolút, tényleg nagyon tájékozott vagy. a petevezeték átjárhatóság megítélésében is abszolút használható, és az endometriózis, a méhen, az endometriózisnak egy bizonyos formájában, a méhen belüli endometriózisnak a diagnosztizálásában, és egyébként annak a kezelésében is használható. Hogyha valakinek ilyen betegség van, ezt egyébként adenomiózisnak hívják, méhen belüli endometriózisa, az nagyon jól látszik hiszteroszkóppal, és egyébként, hogyha valaki tapasztalt hiszteroszkópiában egy-egy ilyen adenomiózist, ami a méhen belül van, ezt meg is lehet oldani egy-egy elektromos késsel, egy elektromos eszközzel, tehát műtétileg is mindenképpen használható ezekben az esetekben.
rávilágít arra is, hogyha valami fejlődési rendellenesség van bent, ugye?
Így van, egyébként ilyennel is nagyon sokkal találkozunk, fejlődési rendellenességgel, méhen belüli összenövésekkel, a méhfalnak az összetapadásával, esetleg a méhen belül ilyen apró válaszfalak vannak, amik akadályozhatják a petesejteknek a beágyazódását, ezeket meg lehet oldani hiszteroszkópos műtéttel, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy elektromos késsebbe tudunk menni a méh üregében, és ezzel az elektromos késsel bármit el tudunk távolítani a méh üregén belül, egy válaszfalat ki tudunk onnan metszeni, hogyha valakinek esetleg egy méh polipja van, a méh polipot szépen el tudjuk távolítani, ha valakinek mióma göb van a méh üregében, akkor ezeket a miómákat is el tudjuk távolítani. Nyilván ennek a hiszteroszkópiának is vannak határai, tehát azt tudni kell, hogy itt egy nagyon szűk munkacsatornán a méhszájon keresztül dolgozunk, egy pár milliméterekről beszélünk, és hogyha valakinek van egy több centiméter nagyságú polipja, vagy egy több centiméter nagyságú miómája, azt nem fogjuk tudni ilyen pár fél perc alatt eltávolítani, hanem ezek a műtétek is egyébként igen el tudnak húzódni, tehát van, hogy fél órán, háromnegyed órán keresztül tart egy-egy nagyobb miómagöbnek, vagy egy nagyobb polipnak az eltávolítása, mire ezt nagyon sok darabban, ezt az egész polipot, vagy miómát eltávolítjuk. Tehát a hiszteroszkópia is egyébként önmagában nem számít nagy műtétnek, de egyébként nagyon hosszú és nehéz műtét is tud lenni belőle, hogyha valakinek olyan betegsége van.
Igen, pont azt akartam egyébként kérdezni, hogy maga a beavatkozás meddig tartna, de hát attól is függ, hogy mire vagyok kíváncsi.
Pontosan.
Mert ugye útközben haladok, ott már látok, megyek befelé, de ha észtelek dolgokat, akkor ott módosul.
Így van, egy diagnosztikus hiszteroszkópia egy pár percet vesz igénybe, a méh üregét pár perc alatt át tudjuk tekinteni, úgyhogy kielégítően. Viszont, hogyha valakinek van egy betegség, egy méh üregi betegség, egy patológiája, annak a műtéti megoldása az már több 10 percet is igénybe vehet.
Nem értem például azt, hogy ugye visszatérő vérzés zavarnál is alkalmazható, meg. Itt nem tudom elképzelni, mit tud ez a kütyű, hogy tudja ezt a visszatérő vérzésdavart egyáltalán megállapítani?
Így van, ez is egy nagyon jó kérdés. A visszatérő vérzésdavart ugye eddig nagyon gyakran úgy próbáltuk gyógyítani, hogy nagyon sok abráziót végeztünk, tehát még kaparást végeztünk. Ez azt jelenti, hogy vakon egy kanállal a méh üregébe bejutottunk, és ezzel a kanállal vettünk szövettarra mintát. És ez az abrázió, ez ugye próbáltuk úgy végezni, hogy ez a nyálkahártyából, a méh nyálkahártyából minél többet tudjunk kikaparni, és ez megoldotta a vérzészavart, és szövettarra is mintát tudtunk venni. De sokszor rájöttünk, hogy ez nem elégséges. Valahogy a vérzészavarok továbbra is fennálltak, gyógyszeres kezelés volt indokolt, és sokszor a szövettan sem mutatta meg pontosan azt, hogy mire vagyunk kíváncsiak. És itt jön képbe a hiszteroszkópia, amikor be tudunk menni a méh üregébe. Látjuk, hogy a méh nyálkahártyának melyik részén van a probléma. Sajnos sokszor találunk daganatot ilyen esetben. Az is lehet, hogy ott találunk egy polipot egy kicsit, amit ultrahanggal nem vettünk észre. Vagy esetleg találunk a nyálkahártyának egy olyan részét a méh nyálkahártyának, ami gyanús, ami más, mint a többi, gyulladtabb, valami probléma van, és mivel látjuk, hogy hol a probléma, célzottan már tudunk is onnan szövettanra mintát venni. És az a szövettan az viszont már biztos, ez már pontosan meg fogja tudni mondani, hogy mi a gond, és akkor el is érkeztünk oda, hogy a vérzészavarok kezelése nagyon sok esetben, akinek már szülési szándéka nincsen, a vérzészavarát meg tudjuk oldani egy hiszteroszkópos műtéttel, a méh nyálkahártyának az eltávolításával. Gyakorlatilag körbe az egész méhfalról eltávolítjuk a nyálkahártyát, nem marad nyálkahártya és nincsen vérzészavar sem.
Egyébként veszélye van?
Természetesen ez is egy műtéti beavatkozás, minden műtétnek van veszélye. Szerencsére a szövődmény rátája nagyon kicsi, nagyon minimális, mint minden más endoszkópiának. Itt is arról tudunk beszámolni, hogy egy bőven 1% alatt van a súlyosabb sérüléseknek vagy szövődményeknek a lehetősége. Nem is szoktunk találkozni vele. A leggyakoribb, de ez minden méhen végzett műtétre igaz, hogy a méh perforációja, tehát a méh sérülése, az bármikor előfordulhat, magyarul a méh kiukadása, de ez nagyon-nagyon ritka szövődmény, de ez nem csak hiszteroszkópiánál történhet meg, ez egy sima méhkaparásnál megtörténhet, ez bármilyen olyan beavatkozásnál, amikor a méh üregébe nekünk be kell hatolnunk, ez bármikor előfordulhat, ugyanilyen eséllyel előfordulhat a méh tükrözésnél is. Ez.
Most olyan lehet, hogy buta kérdés, de hogy a rentabilitás szempontjából is kíváncsi lennék, ugye drága műszerről van szó.
Van.
És azt is hallottam, hogy méhen belüli fogamzásgátló eltávolítására is alkalmas. És hát korábban lehet ezt mondani, hogy viszonylag egyszerű beavatkozások történtek, most meg ezzel a drága géppel csináljuk ugyanezeket a beavatkozásokat.
Ez így van, csak pont amiről az előbb beszéltünk, hogy még régebben meg kellett csinálnunk sokszor 5-6 mély kaparást ahhoz, hogy diagnózishoz jussunk, most ezt egy hiszteroszkópiával el tudjuk intézni. A betegnek a műtéti megterhelése is kevesebb, a betegorvos látogatás kapcsolat is sokkal kevesebb, időben is sokkal kevesebb, és ha összeadnánk, valószínűleg árértékarányban is sokkal jobban jövünk ki. Természetesen még a mai világban nem váltja ki minden esetben egy sima, egyszerű abrázióval történő szövettani mintavétel, például ez a hiszteroszkóp. De hogy az előbb említetted, hogy van lehetőség mondjuk méhen belüli eszközöknek az eltávolítására, ez így van. Nagyon sokszor nem lehet eltávolítani egy méhen belüli fogamzásgátló eszközt, mert valamire elszakad a kis jelzőszála. Mert ezeket ambulancián el tudjuk távolítani. De hogyha nem tudjuk, akkor a hiszteroszkóp erre is nagyon jó. Be tudunk menni kamerával, megnézzük, hogy hol van, egy kis fogót bevezetünk rajta keresztül, és eltávolítjuk, és sokkal könnyebb, a betegnek is sokkal kisebb megterhelés, mint hogyha valahogy más módon próbálnánk ezt kivenni onnan.
Olyan kis csodaszer, nem? Nem csoda?
Abszolút.
Emlegeti az ember.
Abszolút,
meg,
így van.
Meg,
nagyon elegáns egyébként a műtéti megoldása a hiszteroszkópos műtéteknek.
De kizárók nincs akkor gyakorlatilag ennek az alkalmat. Vagy van?
A daganatos betegeknek a kivizsgálásában régebben ez volt az álláspont, hogy ne hiszteroszkópiával kezdjünk, nehogy a daganatot szétszórjuk a beáramoltatott folyadékkal, de most már ez az álláspont is kezd megdőlni. Az újabb tudományok azt mondják, hogy nem lesz nagyobb a daganatnak a terjedése attól, hogyha a szövettani mintát hiszteroszkóppal veszük. Tehát azt kell mondjuk a mai világba, hogy itt igazából nem nagyon szab határt, tehát maguk a betegségek nem szabnak határt, itt inkább a magának az eszköznek van egy limitált határa, ahol ezt ugye egy dimenziója, ahol mi ezt a műtétet tudjuk végezni, tehát nagyon nagy miomagöbök eltávolítását nem fogjuk tudni elvégezni, mert egyszerűen fizikailag nem lehet egy akkora kis munkacsatornán megcsinálni a beavatkozást. Nagyon nagy mélyfejlődési rendellenességet nem fogunk tudni hiszteroszkóppal megoldani, azt valószínűleg felülről kell egy laparoszkópos vagy egy nyitott hasi műtéttel, mert nyilván a hiszteroszkópnak is vannak határai, nagyon pici eszközről beszélünk, nagyon-nagyon kicsi a szűk a hely, ahol mi dolgozni tudunk itt a mészájon keresztül, úgyhogy ezért nem alkalmas mindennek a megoldására, de egyébként klasszikus értelemben kontraindikációja, tehát hogy olyan betegség, aminél nem lenne végezhető a műtét, ilyen nincsen.
Nagyon sok feladatáról, vagy hogy mondjam már, igen, feladatáról beszéltünk, típusáról, meg hogy hol van jelentősége. Lehet kiragadni egyet, hogy a legnagyobb jelentősége itt van? A hiszteroszkópia alkalmazásnak?
A diagnosztikus hiszteroszkópiáknak én úgy gondolom, hogy a meddőségi esetekben végezzük a legtöbb diagnosztikus mélytükrözést. A műtéti ellátását, tehát az operatív, amikor műtétet is végzünk, az pedig szerintem a mélytest polipok azok, amikben nagyon nagy számban végzünk mélytest polip eltávolítást. Korszerű, a legkorszerűbb, a legelegánsabb és a legtisztább egy mélytest polipot hiszteroszkóppal eltávolítani.
Most már akkor beszélhetjük, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy mindennapos beavatkozások.
Ez egyike. Abszolút mindennapos beavatkozás, sőt, akár hogyha lehetőségünk van rá, akkor naponta többet is, ez sokszor nyilván a eszközöknek a száma limitálja, mert egyébként igény az nagyon nagy van rá a hiszteroszkópos műtétekre.
Valamennyi centrumban vagy egészségügyi intézményben alkalmaznák, vagy ez kiváltság?
Egyre
kicsit
többet.
Beszéljünk haza.
Igen, egyre több egészségügyi intézménybe alkalmazzák, de azért rutinszerűen nem mindenhol. Nyilván a megyei kórházakban, centrumokban ez mindennapos dolog, és annak is kell, hogy legyen, de kisebb kórházakban sok helyen nem.
Hát azért én sok sikert kívánok, az alkalmazás minél jobban terjedjen el, már csak a páciensek érdekében
az
is.
Az ő érdekükben mindenképpen.
Elsősorban.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről beszélgetett dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház szülészeti központjának adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Valamikor régen, hogy merre, nem is fontos talán. Az eredetről kérdeztem őket, hogy az őségi emberi tanány, hogy kezdődött, s miért, ha az elmúlás vár ránk. Magyarázat nélkül, ez oly nagy akadály. Valamikor régen, a választ titok őrizte még. Az eredetről nem szólt a fáma, csak az agremetinél volt rá. Mutatta a fény, mely világított ré, annak, aki tudta, mi a kezdet, s mi a vég. Csak a szél meséli, szüntelenül súgja, búgja, zúgja az erdő, fáin át, örök szavá. Valamikor régen elindult ez a végtelen köpe-köpe tánc, valahogyan egyszer megértsük e csodát.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8